Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió nézőit és hallgatóit, Müller Márk vagyok, ez pedig az Embernek maradni. Negyedik adásnál tartunk, és mai vendégem Barát Éva, aki úgy szereti, a Évének szólítják, feleség, édesanya, nagymama, orvos, mentálhigiénész szakember, lelki vezető. Éva 1969-ben Budapesten született, orvos szülők középső gyermekeként. Gimnázium után egy évet a Bolyai utcai gyermekkórházban dolgozott. 1988-tól 94-ig a Sote általános orvostudományi karán tanult és szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt született két lánya, majd az államvizsga után még három gyermeknek adott életet. 2012-ig gyakorlatilag főállású anya volt. 12-től a Sote mentálhigiénész szakirányi továbbképzését végezte el. Így született meg benne, hogy az általános orvos és a mentálhigiénés végzettségét ötvözve a pszichoszomatika területén szeretne dolgozni. A záró dolgozatát is ebben a témában írta. A következő években további módszerspecifikus képzéseken vett részt, ahol középpontban a test volt. Jelenleg olyan főként krónikus betegséggel küzdő klienseket és olyan pácienseket fogad, akiknél központi probléma, hogy testi tünet vagy több testi tünet is jelentkezik, de szervi elváltozás nem diagnosztizálható. Fontos számára a lelkivezetői szolgálat is, amit a test-lélek-psziché hármas egységében igyekszik végezni. Jelenleg egy lelkivezetői szupervíziós csoportban képzi magát a jezsuita Nagy Bálint atya vezetése alatt. Legfontosabb dolog, amit szeret kiemelni magával kapcsolatban, hogy Isten szeretett leánya, aki 36 éve él házasságban, ahol a mélységek és a magasságok által a férje és a közte lévő egység megerősödését élheti meg, kettejük között egy igazi szövetséget tapasztalhat meg Istennel karöltve. 6 nagykorú gyermeke van, 3 unokája, akikkel számára ajándék együtt lenni. Évi, szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és kérdezem így első körben, hogy visszahallgatva így röviden az életedet, az elmúlt évtizedeket, milyen volt ez, milyen érzéseket keltett? Kihagytam-e valamit a tények közül?
Kihagyni nem, de sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, meg téged is, Márk. Talán annyi pontosítás, hogy az egyetem alatt született két lányom, aztán államvizsgákkor a harmadik fiam, és aztán utána még 3 gyermek.
Á, igen.
És tehát ezzel egészíteném ki. És a pacientúrában pedig, ahogy mondtad, tehát, hogy valóban akik hozzám járnak, az egyik csoport az, ahol ezt úgy is hívják, hogy egészségszorongás, ez az ő területük, hogy nagyon félnek attól, ami épp történik a testi tünetektől, de nincs mögötte szervi ok, illetve hát akkor a krónikus betegségnél meg már ott van a szervi ok.
Uh-huh. Tehát ők a te célcsoportod, igen, mint gyógyító. És egyébként, igen, hogy definiálod magad? Itt nagyon sok mindent felolvastam, és ugye azt mondod, és ezt ugye máshol is hangsúlyoztat, hogy a Jóisten szeretett lánya vagy. Ez azt jelenti, hogy nálad ez a központi identitás, ez mindennek az alapja? Jól érzékelem, mert írtál több mindent, ugye mi már beszélgettünk, készültünk erre a műsorra, és nekem ez kapta a legnagyobb hangsúlyt, ezt jól látom.
Igen, én azt gondolom, hogy az vagyok, aki Istenben vagyok, hogy ez a kőszikla, és hogy az, hogy ez amikor a fejemből elérkezett a szívembe, hogy én szeretett vagyok, mert kognitíve ezt én sokáig ezt hangoztattam, de ott legbent érzékeltem, hogy van, amikor ez nem kőszikla, és hogy inkább a sebzettségeim által figyelem magamat, és amikor az ott megérkezett a szívembe, hogy én Isten szeretett leánya vagyok, az egy olyan erős kőszikla, hogy bármi történik bennem, körülöttem, nem esek a mélybe, hanem az Isten karjaiban vagyok.
Tehát akkor ez egy biztonságot és egy megtartást adó,
igen,
tudat, és annál több. Ugye azt mondod, hogy megérkezett a szívedbe, ugye sokan, akik foglalkoznak így önismerettel, meg a pszichével és a pszichológiával, ugye ami az elmével is, meg ugye az érzelmekkel is, mindennel is próbál foglalkozni, azt mondják, hogy a leghosszabb út az innen van, hogy a fejtől a szívig.
Igen.
Ez neked hány év volt? Ha lehetek ilyen pimasz, ezeket hány év volt, amíg leért ez a kognitív tudás?
Azt hiszem, amikor ez ott tényleg megérkezett, ott különben egy lelki gyakorlaton történt, ahol az istenképekről volt szó, és ahol magamra ismertem, hogy az Istennel való kapcsolatomban is ott van az, hogy nekem valamit teljesítenem kell azért, hogy megélhessem, hogy én értékes és szerethető vagyok. És ezt hívom én ilyen kegyelmi pillanatnak, amikor ott az egy ilyen pillanat alatt széttört, és rádöbbentem arra, hogy hát ez így nem igaz. Mert hogy ez az, hogy én az értékességemet ahhoz kötöm, hogy teljesítek. Ez az én sebzettségemből fakad, és akkor úgy ezt úgy szépen felgöngyölítettem, hogy ez a teljesítményhez kötött értékesség, ez nem is annyira különben a szüleimmel való kapcsolatból jött, hanem abból jött, hogy versenysportoltam, és a sportban azért ez ott nagyon erősen megvolt, hogyha ott le kell tenned az asztalra valamit, és ha leteszed, akkor jó, ha nem teszed le, akkor annak következménye van. És ez volt, ami úgy ahova vissza tudtam ezt vinni, és akkor így ezzel dolgoztam. Meg aztán, ami nekem ezzel kapcsolatban egy nagyon személyes tapasztalat, amiről már sokat beszéltem, meg meséltem, az, amikor én magam is szembesültem azzal, hogy van egy súlyos betegségem, és akkor ebben a betegségben megéltem azt, hogy ott nem tudok teljesíteni, mert épp egy ágyhoz vagyok kötve, és ott azért nagyon gyorsan ez széttörik, és ezt látom kömen a páciensemnél is, hogy amikor jön a daganatos betegség, és az egy teljesen új út, meg létmód, akkor ott ez nagyon gyorsan összetörik, mert egyszerűen átéli azt, hogy attól, hogy ő most kezelésekre jár, attól ő nem értéktelen.
És ugye sok minden megjelent itt. Az egyik, ami most így megütötte fülem, az a versenysport, mert hogy itt ezekben a sorokban, amit felolvastam, vagyis az életrajzod, az főleg a szakmai, meg nyilván a családi életedről szól röviden, de ezek szerint akkor te komolyan sportoltál. Erről pár mondatot, igen, ha lehetne tudni, hogy milyen sportot, mennyi ideig, mi volt a célod ezzel, ki vett rá, vagy mi volt a motiváció, hogy egyet sportolj?
Hát az apukámnak volt ez nagyon, azt gondolom, hogy meghatározó, tehát az ő életében a sport nagyon fontos volt, és hogy ő is versenysportoló volt, ő kézilabdázott, meg válogatottban játszott, és ő azt mondta, hogy a sport nagyon fontos, és próbáljuk megtalálni azt, hogy mi az én sportom. És akkor én 4 éves korom óta minket ő vitt sportra, tehát ő ebben ott abszolút részt vett, ez az ő feladata, vagy feladata volt, ő vitt minket, és akkor mi először elkezdtünk úszni, így van egy nővérem, meg egy öcsém, és azt is versenysport, tehát jártunk versenyekre, de én őszintén azt az úszást nagyon nem szerettem, mert fáztam. Én nagyon vékony voltam, és akkor, amikor mondta az edző, hogy még 40 hossz, akkor emlékszem rá, hogy beugrottam, vagy mentem tovább, sírtam, nagyon nem szerettem is azt a hideg vizet, és akkor aztán így szerintem ezt, amikor az edző mondta, hogy ügyesek vagyunk, menjünk tovább, a papám azért látta, hogy ellenállás van bennem, és akkor elvitt ilyen szertornára. És akkor ott is körülbelül nagyon gyorsan mondták, hogy hú, milyen jó mozgáskultúrája van ennek a kislánynak, és hogy menjen tovább. De azt meg valahogy a papám nem akarta, ő azt mondta, hogy hát abban lehetnek olyan sérülések, ami egy egész életre aztán meghatároz. És akkor így kerültem teniszezni. Mm. És akkor a tenisz, ő is kömmel játszott, de hát így a tenisz az nekem így nagyon-nagyon nagy örömöt jelentett annak a teniszre való, az edzésekre menni, a csapat, és nagyon sokáig különben ez egy ilyen kis buborék volt, és annyira az edzőmmel így összehangolódtunk, hogy nagyon gyorsan, nagyon magasra kerültem, tehát jött a 2-3 év alatt betörtem ott, hát akkor még gyerek volt a korosztályban, először csak harmadik, aztán második, aztán pedig éveken át így abszolút így elsőként voltam, és aztán történt egy egyesületváltás, és abban az egyesületben pedig nem találtam a helyemet, és aki meg az edző volt, az meg végképp nagyon nem tudtunk kapcsolódni, és aztán én, amikor gimnazista lettem, tehát én nagyon intenzíven általános iskolában játszottam, meg gimnáziumnak az első hívében, és akkor aztán úgy megszületett bennem, hogy nincs már az a felszabadultság, az az öröm, ami akkor volt, amikor a legelején, és hogy az edző nagyon át akart engem nevelni egy olyan játékstílusra, amiben én nem voltam otthon.
Tehát nem, igen, volt rád annyira tekintettel, nem, hogy te ki vagy, meg milyen, igen, vagy milyen, mi, igen, illik, igen, a te személyiséget teszenek. Volt egy koncepció, és akkor azt próbálta rajta,
igen,
lehet vinni.
Igen, igen, és akkor emlékszem, akkor apukámnak mondtam, hogy hát meghoztam a döntést, és hogy én nem szeretnék tovább ilyen szinten tenszezni, és akkor szerintem ott ügyesen csináltam, mert mondta, hogy, és akkor megkérdezte, hogy mi volt a probléma, akkor elmondtam neki, akkor mondta, hogy miért nem szóltam, mert hogy akkor ebben azért segített volna, hogy ő ezt így nem tapasztalta, vagy hogy én itt ebben most így ennyire szenvedek. És akkor egy fél év, én annyira elegem lett, hogy az ütőmet így bedobtam az ágy alá, és akkor mondtam, hogy nem, soha többé nem fogok tenszezni, és akkor egy fél év után mondta, hogy rendben van, hogy nem csinál versenyszerűen, de hogy a sport meg az nagyon fontos, meg egészséges, és mi lenne, hogyha a gimnázium alatt én lemennék ilyen egyetemi csapatba, és csak úgy a saját örömömre játszanék. Csak én végül is egész gimi alatt még jártam, tenszeztem, és akkor ilyen egyetemi csapatokkal hétvégén volt, hogy mentünk csapatbajnokságra, és 18 éves koromig azért játszottam.
Te is ki volt ott, amikor nagyon benne volt a teniszbe, ki volt a kedvenc teniszeződ? Akár férfi, akár nő, egyet, ha így kapásból.
Hát a Christopher Lloyd volt a nagy kedvencem a külföldi mezőnyben.
Na, én rá még nem emlékszem, még nem is éltem szerintem.
Nekem ő
a 70-es évek, vagy 80?
Hát az inkább 80-as, igen.
80-as, de akkor.
Igen, meg a McEnroe, a fiúknál.
Hát a McEnroe,
az hölgyeknél, meg a Christopher-t, Lloyd, meg a Navratilova játszottak, de én a Christopher-nek a stílusa az voltam én. A Navratilova az a támadó játék, szervába megy, és holizik, a Chris meg nagyon gyönyörűen játszott az alapvonáról.
És most van egyébként még kedvenc játékosok, tehát mostani mezőnyből, tehát azt mondani, hogy Roger Federer, vagy Rafael Nadal, akkor melyikre teszel X-et?
Nekem a Federer volt különben nagy kedvencem, a Nadalt is aztán megszerettem, de a Federernek, ahogy a pályán volt, amilyen méltósággal játszott, én azt nagyon-nagyon szerettem.
Nekem az eleganciája, és egyébként az a konzisztens, tehát nyilván ilyen magas szinten mindenki valahol egy következetes teljesítményt hozza, hogy Federernél ez valami olyan szerénységgel, meg eleganciával párosult, hogy az mindig lenyűgözött, úgyhogy na, örülök, hogy találtunk még egy kapcsolódást, de ma nem ezért vagyunk itt pontosan, viszont így hallgattalak, és így ugye elég hosszan meséltél erről, tehát, hogy ez akkor, hát nyilván mindenkinek gyerekkor, meg kamaszkorban szerzett tapasztalatok, azok fontosak, hogy neked ez akkor így összességében egy jó élmény maradt, hogy ez ilyen így végigmentél, és végig is megtaláltad az örömsportodat, ha jól értem, vagy ezért ez egy keserédes múltba tekintés, amikor erről beszélsz?
Ez abszolút örömforrás, és nekem létforrásom a sport, és külön a mai napig én hát egyszer egy barátnőmmel, akivel együtt csapattársak voltunk, játszunk a saját örömünkre, meg úszom is, meg tornázom is, tehát hogy én nagyon fontosnak tartom a sportot, és nekem a sport nagyon sok mindent megtanított, tehát azáltal, hogy ott minden nap edzésre mentünk, meg akkor általános iskolában még volt, hogy délután volt iskola, és én reggel is, meg még iskola után is mentem, meg futottunk, megtanított arra, hogy összeszedetten, struktúráltan csináljam a napjaimat, segített megtanított abban, hogy hogyan kezeljem azt, hogy most ha nem sikerül, hogyan kezeljem a sikereimet.
Igen,
szóval nekem egyértelműen az összességében pozitív. Az, amikor egy föltárult pont egy ilyen pszichodráma csoport kapcsán, hogy ott azzal az edzővel bennem elakadások vannak, azt pedig bevittem és feldolgoztam.
De szép. És akkor abból indultunk ki, hogy ugye a versenyző, a versenyző évi. Tehát, hogy az neked az végül is nem egy szülőktől jövő, vagy a teljesítménykényszer, nem tudom, valami ilyesmit mondtál, ugye, mert nagyon mélyről kezdtük, ugye az identitásod az, hogy Isten szeretett lánya vagy, és hogy ebben az identitásban, vagyis amikor ehhez egyre közelebb kerültél, ha jól értem, ott felfedezted, hogy hát ott van a teljesítménykényszeres éned.
Igen.
De hogy az pont ebben az élményben, ebben a pillanatban, ami talán egy ilyen, ugye, kairoszi pillanat, tehát nem kronosz, hanem kairosz, hogy ebben a kegyelmi pillanatban, mintha összetört volna a teljesítménykényszeres.
Igen.
És akkor ennek a gyökere akkor a sport volt, vagy a sportolás élménye?
Az is, meg szerintem azért az iskola rendszer is, azért, igen, ha nagyon őszintén akarunk lenni,
igen,
ez itt van,
a poroszos
ez ebben ott van.
Igen.
Maga a szüleim is azért mind a ketten, amit csináltak, azt szerették jól csinálni, uh-huh, és én gyerekként ezt abszolút onnan is így hozom, csak szerintem a legfőbb forrás nem ott volt. Uh-huh. Tehát azért uh-huh, otthon nekünk szabadságot adtak abban, hogy most én merre megyek, mit választok. Uh-huh. Itt is, amikor zongoráztam, meg teniszeztem, akkor papám, vagy sportzongora megkérdezte, hogy merre szeretnék menni, tehát azért pár beszéd volt.
Volt döntési, igen, lehetőség. És akkor azt, igen, érheted meg, hogy te választasz,
igen,
és hogy arra felé haladgatsz, amerre szeretnél.
Igen.
És ugye teljesítménykényszer, hogy tehát, hogy azért ez akkor így szerinted egyébként mennyire? Mert azért valahogy teljesítenünk kell dolgokat. Szóval, most nem lennél itt, ha nem teljesítetted volna az anyai kötelezettségeidet, vagy nem lenne a gyerek, nem lenne három unoka, meg hogy tettél azért, hogy egészséges legyél ebben, majd erről is lehet egy kicsit kérdeznék, hogy nagyon röviden, hogy aki nem ismer még téged, a hallgatók, nézők közül, mi ez a betegség, amit most említettél. De hogy akkor most hogy van itt, az, hogy áll ez egyensúlyba? Tehát, hogy teljesítek is, meg nem is, mert a teljesítés az igazából elvihet egy nem jó önértékelési pózba, vagy pozícióba. Hogy mit ajánlasz, vagy mi a tanulságod most így?
Az, ami bennem megszületett, uh-huh, hogy itt amikor ez, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok, és hogy nekem nem kell bebizonyítanom az értékességemet, mert az létből fakadó forrás, akkor megváltozik a belső motivációm, tehát már nem azért kezdek el teljesíteni, hogy én saját magamnak adjam a plecsnit, vagy kívülről adják a plecsnit, hanem a sokszor félelem alapú, uh-huh, hanem belső szabadsággal, uh-huh, hogy azért szeretnék tenni, csinálni, mert hogy az Isten engem erre hív. Szóval, hogy az egyiknél, mind a kettőnél ott van a teljesítmény, csak az egyik belül nagyon sokszor egy ilyen félelem alapú, meg görcsös, ez pedig én belső szabadsággal, uh-huh, történik, és uh-huh, ugyanúgy teljesítek, csak ott már nem ez a lényeg, hogy engem dicsőítsenek, meg uh-huh, hogy, vagy magamat.
Meg elnyerjek valami,
igen,
valami szeretetet.
Nem, vagy, hanem egyszerűen az, hogy ebből a szeretettségből mindazt, amit kaptam, Isten dicsőségére én ezt továbbadjam.
Na most valaki olyan hallgatja ezt, aki nem hívő. Uh-huh. És én azt mondom, hogy vegyük ki most az Isten, meg dicsőség, meg ilyen, ezek, aha, nagy szavak, ugye ez így a hívő kontextusban, vagy hittel, keresztény hittel megáldott, uh-huh, kontextusban, ez azért úgy érthető, ugye. Sőt, ugye kognitív szinten valószínűleg mindenki érti, aki ebben van, viszont nem biztos, hogy megérkezett a szívébe, hogy ezt is itt mondtad, és ezt én is tudnám így saját élményből mondani, viszont ha azt mondom, hogy hát önmagamért, mert olyan jól esett az a tenisz, hát választottam ezt a sportot, és folytattam. És csináltam, vagy csinálom. Meg önmagamért, mert annyira jól esik, nem tudom én, minden reggel egy osztriga, most direkt mondok, uh-huh, ilyen luxus dolgot, vagy csak egyszerűen önmagamért nagyon jó, hogy lefekszem este 10-kor, és nincs meg ez a tudat, hogy ki szeret, ki nem meg. Akkor ez szerinted önzőség, vagy ez is a szeretett gyermekségből jön?
Az, hogy te kapcsolódsz a saját igényeidhez, szükségleteidhez, ez nem önzőség, hanem abban segít, hogy te egyensúlyban legyél. És én például krónikus betegekkel dolgozom, és saját magammal kapcsolatban is ezt abszolút mondhatom, hogy én nagyon sokáig, igen, önzőségnek gondoltam azt, hogy kapcsolódom a szükségleteimmel, és hogyha az nem történik meg, ez tud elvinni a kiégéshez. Mert akkor ez kapcsán az történik, hogy csinálom, de nem figyelek arra, hogy én most elfáradtam, nem figyelek arra, hogy most szükségem lenne egy kis kikapcsolódásra, és egy pont után pont a lendület fog kiveszni az egészből. Tehát nagyon-nagyon fontos a jó egyensúly, és hogy merjük azt mondani, hogy most ezt elfáradtam, vagy szükségem van arra, hogy pihenjek, szükségem van arra, hogy feltöltődjek azért, hogy utána újból tudjak szeretettel, szabadon szolgálni, dolgozni, csinálni azt, amire meg vagyok hívva.
Hát örülök, hogy így most kicsit ide kanyarodtunk, mert Nem, nagyon régen beszéltünk már, de ugye nekünk van egy ilyen 8 éves ismerettségünk, és azt itt elmondhatom, hogy te sokat segítettél nekem egy fontos életszakaszomon. Ugye akkor már lelki gondozóként, amiért nagyon hálás vagyok neked, és ezzel kapcsolatban még úgy is szeretnénk majd egyszer beszélgetni, nem a műsorban. De hogy jó, hogy behoztad ezt a jó egyensúlyt, mert most, ahol dolgozom, ott mi a munkavállalóink, munkatársaink, közel 850-900 ember jólétéért igyekszünk dolgozni, mint HRS szervezetfejlesztők. Tehát mi is így közel vagyunk a pszichéhez és a mentálhigiénéhez. És hogy ez egy nagyon nehéz dolog. És hogy itt egy kicsit, ha megállnánk, ugye ez az Embernek maradni műsor, ahol azt keressük, hogy ebben az egyébként nagyon-nagyon felgyorsult, már látjuk, hogy évtizedek óta, nem fél évszázada, vagy még több, túlgyorsult szerintem. Világban, társadalmi kényszerektől, társadalmi ki nem mondott és ott levő elvárásoktól megterhelve, és valódi mások szükségleteire figyelve, mondjuk egészségügy, ahol rengeteg, te is ugye egészségügyből jössz, abban vagy a magad speciális fókuszával. Szóval ebben hogy látod, mi lehet a titka annak, ha szeretnénk adni az hallgatók kezébe, vagy gondolataiba egy-két megoldást, eszközt, akkor mi lehet az a két-három eszköz, ami nagyon alapvető, és talán mélyebbre is viszi a figyelmet, mint hogy nem tudom, én feküdj le időben, meg egyél rendesen, meg nem tudom, mit ne egyél, mit egyél. Ez is abszolút fontos. De mit mondanál így most itt zsigerileg, itt beszélgetés közben?
Elsőre az jön különben nekem, hogy bennem Márta és Mária, hogy tud kezet fogni.
Ez tehát az evangéliumi jelenet, ugye, igen, a tevékeny Márta
és a Mária,
és a szemlélődő
aki,
Mária.
Igen, igen. És hogy mindenkinek azért van egy személyiség magja. És van, akinek igazából azt, hogy tevékenykedjen, abban van otthon, és az, hogy megálljon, az a kihívás, és van, aki meg sokkal jobban szeret csak úgy lenni, és az, hogy ha túl sok az inger, abban fárad ki. És az első kömön az, hogy merni közel menni, megismerni önmagamat, és azt mondani, hogy igazából nekem ez a személyiség magom, ez önismeretnek, és hogy én ez vagyok, viszont hogy tudok elindulni a másik oldal felé. És hogy ha én nekem megyek, csinálom, és ez feltölt, de folyamatosan csak ezt csinálom, és nincs az, hogy megállok, hogy pihenek, hogy olyan dolgokat is csinálok, ami nem munka, és hogy kinek mi a feltöltő forrása, az szintén nagyon egyéni.
És hát meg kell tanulni, nem?
Igen.
Az ki kell járni az utakat.
Igen.
Én azt látom.
És nagyon egyéni.
És felnőtt emberek is már mondják 40-50 évesen, hogy azt se tudom, hogy mit szeretnék, igen, a szabadidőmmel kezdeni.
Igen, igen. És hogy és ez életkortól, meg élethelyzettől is nagyon függ. Tehát például, amikor valaki hozzám jön, és krízisben van, a krízis intervencióm, az különben az első az, hogy csinálunk egy órarendet, és hogy ebben az órarendben elkezdek stabilizálni, és különben az alapszükségletekkel a legegyszerűbb. Tehát tényleg nagyon fontos az, hogy az alvás rendben legyen, hogy az étkezés meg legyen, ritmusban legyen, mindenkinek van egy bioritmusa, hogy arra rákapcsolódni. És a harmadik, amivel kezdek, az aktivitás, pihenés jó aránya. És akkor, ha valakinél minden nap sportol, de egyszerűen olyan nincs, hogy csak úgy megáll, hogy csak úgy kifekszik a napra, és akkor látom, hogy neki ez a kihívás, és hogy ebben hogy tud növekedni. Ha valaki pedig abszolút mozgásszegény életmódot folytat, akkor hol tudunk elindulni, ahol abban a mozgásban megtalálja az örömét. Tehát ezek az alapok. És akkor utána megnézni azt, hogy az elmúlt időszakban például milyen a kapcsolati rendszere. Tehát, hogy sok munka miatt lehet, hogy nagyon beszűkültek a kapcsolatai. Régen az meg fontos volt. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos.
A szociális élet.
Nagyon, nagyon. És akkor ezekről, ahogy így beszél, akkor, hogy igazából mi volt, amikor stabilnak érezte magát, és most mi hiányzik, és az, hogy lehet visszaépíteni. És aztán szoktam kérni egy ilyet, hogy írjanak egy olyan listát, ami a jelenben, vagy akár a múltban őket kikapcsolta és feltöltötte. és akkor ezekből is elkezdünk keresgélni, és akkor például jön valaki, hogy húj, régen nagyon sokat gitároztam, vagy jártam társas táncra, de hogy most elképzelhetetlen, akkor megkeressük a helyét, mert hogy ez az ő feltöltő forrása. És aztán van, hogy jövőbe is megyünk, hogy írjon egy bakancslistát, hogy igazából milyen álmai vannak, és bátran szárnyaljon, és megnézzük, hogy ha azt mondja, utaznék, de most nem tud elmenni külföldre, akkor Magyarországon is el lehet menni egy hétvégére, vagy egy napra, és akkor így alkotjuk meg, és ez hívom stabilizálásnak, és ez elképesztően egyéni, hogy ki mitől tud egyensúlyba kerülni.
Ez akár egyébként nyilván jó pár ülés is lehet. Tehát, hogy ez nem az első egy ülés, hanem ez akár lehet, hogy egy-két hetet, vagy
hát ez több alkalom,
több alkalom.
Ez az alap, és miközben ő ezeket csinálja, közben pedig nekem jönnek a témák. Ahogy mesél róla.
És mondjuk mi van ezután, a stabilizálás? Ugye ez pont azért, hogy hozzuk vissza az egyensúlyi állapot felé azt, ami kilengett, csúszott. Ezután mi a következő?
Attól függ. Tehát, hogyha krónikus betegről van szó, és daganatterápia, arra is van egy módszer, és akkor én azt a módszert csinálom velük, mert ott azért folyamatos krízis intervenció van, hisz folyamatosan szoronganak, hogy most akkor az eredmény, a diagnózis, kezelések azokra, tehát egy ilyesmi van, de közben pedig jönnek ott is a témák, meg jönnek a felismerések, meg van ez amit én különben most így kliensek által jött be, ez a Simonton terápia, az nem tudom, hogy erről hallottál, egy daganatterápiában.
Még egyszer a nevét?
Simonton terápia. Simonton. Igen, és ott én azért tartom különben azt a módszert nagyon jónak, mert hogy abban segít a pácienseknek, hogy teljesen váltsanak szemléletet azzal kapcsolatban, akár a kemoterápiával kapcsolatban, akár a betegséggel kapcsolatban. És itt különben van ilyen lazításos technika is, meg van imagináció is, ezeket kombinálják. És én akiket így kísértem, volt, aki úgy jött már be, hogy egy ilyen programon vett részt, volt, aki megkérte, hogy ebben kísérjem. És hogy tényleg megkeresni azt, hogyha kap egy diagnózist, benne gondolatszintjén milyen. Például, ha rákos vagyok, én meg fogok halni. És akkor ezt hogy tudjuk átkeretezni? Tehát, hogy a narratívákat, a mítoszokat megnézni. Akkor utána maga az, hogy erről az egészről benne képzeletként mi van. És akkor abból csinál egy rajzot, és akkor utána az, hogy kezelik a kemó, az engem teljesen ki fog nyírni, vagy pedig az egy külső segítség, ami abban segít, hogy a daganatsejteket pusztítsa. És én nagyon szép kíséréseket látok, meg a saját betegségemet is kömény lerajzoltam, és megcsináltam, meg aztán bevittem imádságba, amit az Úristen aztán kitágított, és tényleg nagyon nem mindegy, hogy mi ebben a küzdelemben hogy vagyunk jelen.
Na, igen. Most meg is említetted, meg mondtam is, hogy egy kicsit, ha tudunk visszamenni, hogy mit lehet tudni erről a te betegségedről, mi ez, és hogyan formált téged?
Amikor vártam a hatodik gyermekemet, akkor őt elveszítettük, egy ilyen nagy vérzés történt, és akkor voltak az első ilyen szembesítések, hogy nagyon magas a trombocita szám, és hogy akkor a nőgyász mondta, hogy ezt mindenképpen menjek el belgyógyászatra, de közben meg ha szeretnénk babát, akkor most van itt az idő rá, és akkor nyár volt, és mondtuk, hogy jó, majd megyünk, de közben pedig elmentünk így családostól Tezébe, és akkor a Tezében egy imádságban az született bennem, hogy egy kisfiam fog születni, akiért nagyon meg fogok szenvedni. És akkor ezt úgy még nem értettem teljesen, hogy ez miről szól. És aztán rá két hétre rájöttem, hogy valaki kopogtat, ő a legkisebb gyermekem. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy 6 nagykorú gyermekem van a szívemben, 7, mert előtte volt egy kis élet, aki 8 hétig volt a pocakomban. És amikor úgy hazajöttünk, akkor elmentem belgyógyászhoz, de ő azt mondta, hogy szerinte csak ez a spontán abortusz miatt szerinte fölborultak itt a dolgok bennem, és viszont tovább kísérte kismamaként, és tovább láttam, hogy itt valami nagyon nincs ebben, tehát nagyon magasok voltak a bizonyos értékek, és akkor elmentem a hematológushoz. Mm. És akkor így első körben az volt, hogy ami nekem is ez a sok diagnózisa, hogy van egy vérképző betegségem, de első körre még azt mondták, hogy ez nem annyira komoly, majd 100 évig élek, de azért elkezdik a kezelést, mm. és akkor kismamaként elkezdtem 6 hónapon keresztül kapni egy injekciót, és hát nagyon, nagyon nehéz 6 hónapon volt, mert ez az injekció nagyon nehéz mellékhatásokat okozott, tehát én csontfájdalmakat, fáradtságot, rossz közérzetet lefektettek, tehát egy 6 hónap kőkemény 6 hónapon volt. És amikor megszületett a legkisebb gyermekem, akkor meg a vérképem teljesen fölborult, akkor kórházba kellett menni, akkor olyan vércserék történtek, és akkor mondták, hogy mindenképpen el kell kezdeni egy másik gyógyszeres terápiát, akkor miatt nem szoptathatok, tehát ilyen hirtelen iszonyú sok minden történt. És akkor csak így kapottam a fejemet, és akkor azt mondtam, hogy jó, ennél nehezebb már nem lehet, és akkor 1,5 éves volt a kisfiam, és akkor csináltak egy csontvelő biopsziát, és akkor a biopszia eredménye azt mutatta, hogy nem is az a betegségem van, ami ilyen tünetileg kezelik, és nem annyira nagy kihívás, hanem egy nagyon rossz prognózisú vérképző betegségem van, és hogy ilyen 3-4 év az, amíg a csontvelő valahogy működik, de aztán beszűkül, és csontvelő transzplantációra van szükség, és ez volt most már 21 éve. És akkor, na, az nagyon-nagyon sokkoló volt, és akkor volt ez, erről sokat már beszéltem, hogy ott vagyok, nagyon emlékszem az egészre, hogy ott állok az ablaknál, ahogy a kisfiam ott van kint, a homokozóban, hogy játszik, és akkor hogy közel jön ez, hogy van egy olyan betegségem, ami max. 3-4 év, aztán transzplantáció, de ebből a betegségben az nem is annyira jó arányal hozza a gyógyulást. És akkor fölmentem a szobámba, és kinyitottam a Bibliámat, és a 91. Zsoltárnál nyílt ki ez az én Zsoltárom, a fölséges Isten oltalmában, hogy mivel hozzám fordulsz, angyalaimnak parancsolok felőled, kőben is lábadat, hogy hosszú élettel ajándékozol meg, és így olvastam, és mondom, uram, ezt nem értem, de én elhiszem, akkor fogalm sincs, hogy ezt te hogy fogod beteljesíteni, de akkor menjünk erre. Mm. És akkor a férjemhez lementem, én olvastam neki ezt a Zsoltárt, így nézett, hogy minden rendben van. Csak mondtam neki, hogy mondom, figyelj, két út van, az egyik az, hogy ez a diagnózis, és megyünk e felé, és akkor ebbe kezdjük el ásni a síromat, de mondom, én nem az a típus vagyok, vagy ez a Zsoltár van, az Úr ezt mondta, és én erre szeretnék menni, hogy jössz, vagy nem jössz. És akkor elindultunk erre, és akkor rendkívül sok minden történt, de most már több mint 21 éve történt ez, és igazából az elmúlt időszakban egy nagyon stabil állapotom volt, és most novemberben egy hasi ultrahang kapcsán találtak egy csomót a lépemben, és akkor emiatt most újból volt egy biopszia vizsgálatom, meg újból nézik, hogy most mi van, de most még várom az eredményeket. Hmm. Viszont nagyon szabaddá a betegségem kapcsán, szerintem én belül nagyon-nagyon szabad vagyok, mert annyi minden történt, és annyi mindent megéltem az, hogy az Isten hogy van ott jelen, hogy én ezt már tényleg nem szoktam ezeken nagyon lamentálni, hogy most elmegyek, megnézik, azt mondják, hogy stabil, és 2 hónap múlva, 3 hónap múlva majd jön a következő, és én úgy fogom föl, hogy ez nagyon jó, van most 3 újabb hónapom, és ezt hogy tudom minél teljesebben megélni.
Most így azt fogalmazódott meg bennem, hallgatva téged, hogy betegségtudattal élsz, de nem betegesen.
Igen.
Tehát, hogy olyan, mintha egy sokkal egészségesebb ember ülne itt velem szemben, mint az, aki egyébként így vizsgálatok alapján nincs szervi elváltozás, nincs semmi baja, ugye, ezt így mondjuk, aztán mit is jelent. Tehát, hogy ahhoz képest szerintem sokkal egészségesebb az életed, ha jól érzékelem. És hogy ez az egész, ahogy kezdted is, ugye a legelején is mondtad, hogy valahogy az a szó jött föl, talán ezt így nem mondtad ki, de az a kép, amit hoztál az életedből, hogy egy tehetetlenség, és hogy ebben a tehetetlenségben aztán ott van az a, amit én így látok, tényleg a zsoltárok is erre vezetnek, így nézegetve, hogy mit üzen az Isten, hogy az ember a rászorultságában tud, az őszinte rászorultságában, vagy az őszinte megkérdőjelezhetetlen kiszolgáltatottságában tud igazán találkozni az Istennel.
Igen.
Erről neked mi a véleményed? Mert most így mondtam egy okosságot, ez lehet, hogy csak azért fiatalos éppen ráéreztem valamire, de neked, aki azért hát itt komoly belső és élettapasztalatokkal ülsz, vagy köztünk, hogy neked erről mi a véleményed?
Én egyetértek veled, és ahol nekem tényleg, én úgy szoktam mondani, hogy volt egy első megtérésem 14 éves koromban, és ott az nagyon fontos volt, és egy nagyon Isten felé forduló életet a gimnázium alatt, és az alapozta meg az Istennel való kapcsolatomat. Aztán jöttek jött az egyetem, a gyerekek, a család élet, ahol tény, hogy sokkal kevesebb időm volt arra, hogy ezt a kapcsolatot építsem, és azt gondolom, hogy a mai fejemmel erre a szükségletemre, erre az igényemre jobban kellett volna figyelnem. Hmm. Mert én ezt így...
Vágytál rá,
igen,
de nem tettél olyan lépéseket,
igen,
mint
igen,
amit most már ugye elmúlt évtizedekben.
És akkor utána, amikor jött ez a második bomba, és a megtérésem. Mert nem azt fogalmazódott meg, hogy amikor hogy szoktam, miért engedi meg az Isten, meg miért nem akadályozta meg, uh-huh, hogy én azt gondolom, hogy én előtte kaptam jeleket, csak nem vettem komolyan, uh-huh, és sokszor belül azért volt egy csomó mindennel kapcsolatban, hogy nagyon magas intenzitású szorongásom volt, tehát akár mondhatom is, hogy krónikus stressz.
Tehát jelzett állapot, a tested, de te nem vetted komolyan.
Igen, igen, és én különben nem hiszek abban, hogy az Isten büntetésként hozta ezt a betegséget. Abban viszont hiszek, hogy ő szólt, jelzett, én ott süket voltam, és aztán utána nagyon konkrétan jelzett, és elképesztően bízott abban, hogy ez a helyzet nem azt fogja nekem hozni, hogy föllázadok ellene, meg elfordulok, mert egy nagyon bensőséges kapcsolatom volt, van vele, és inkább ez az egész helyzet még inkább ő felé fordított. Uh-huh. És az, ami ebben a kapcsolatban nekem, én azt gondolom, hogy sebzett volt, különben az atyával való kapcsolatomban kellett sok mindent helyre raknom. Jézussal nagyon mély és bensőséges kapcsolatom volt 14 éves korom óta, az atyával, meg Isten képek, ott kellett rendezni magamban dolgokat. Na de ott egyszerűen az, hogy ki ő, és hogy ő, ki ő valójában, ez a kiszolgáltatott helyzet, ezt nagyon megtisztította. Hmm. És azóta vele is egy nagyon mély és nagyon bensőséges kapcsolatom van, és akkor így az atya-fiú szeretett kapcsolatából már a lélek
az már úgyis ott van,
és ez az nem csak... jön.
Igen, igen.
Az már jön.
De hogy érdekes, hogy akkor neked a... Tehát akkor végül is, amit mondtál a beszélgetésünk kezdetén, hogy volt ez a lelki gyakorlat, ez a pont, ez a pillanat, ahol a fejből végre
igen,
leérkezett a szíved közepébe, akkor az az atyával való kapcsolódásnak az ilyen
igen,
gyógyító
igen,
élménye és gyógyulása,
igen,
hogy arra kaptál ott egy nagy megerősítés.
Igen, és egy annyira nagy megkönnyebbülés.
Ez hány éve volt?
Az különben nem volt annyira rég.
Jó,
tehát,
hát nem kell
az most. Atyával, várjál, az olyan, hogy volt ez, amikor tényleg ez ott szétrobbant bennem, és
Covid előtt, nem?
Tehát, hát körülbelül igen.
Tehát 10-es évek vége.
Igen, én 2018 hát, körül volt, ami ott az itt tényleg szétrobbantotta az egészet.
És azt mondhatod, hogy így kimered mondani, nem biztos, hogy kell, de hogy így egészséges az Isten képet, tehát akkor
igen,
ez jön le ebből,
igen,
de hogy ezt így kimondhatjuk, és ezek szerint van nem egészséges Isten kép.
Igen.
Nagy téma, de most
igen,
nem dobom be, mert mármint nagyon szeretnék erről beszélni, csak figyelem az időt, és most azt érzem, hogy kevés ez az 50 perc, majd lesz olyan műsor, remélem, ahol hosszabban is lehet, mert hogy írtál nekem még pár sort azért magadról, nem csak így a szakmai, meg családfejlődési, úgymond önéletrajzi részeket, hanem itt van egy ilyen, hogy 2020-ban megjelent a Létforrás című könyvem, mármint könyved, ahol arra keresed a választ, hogy az értékesség létemből fakadó forrása, ha a forrás felfogad, hogyan hat ez a hétköznapjaimra, az értékességemet be kell-e bizonyítani, vagy felfedezni kell, hogyan tudom felfedezni, mi segít ebben, és mi akadályoz, hogyan tudom megélni egy kapcsolatban, hogy szeretett vagyok. Ezekről szólt, tehát ez a Létforrás című könyv. Végülis hát érintettük, gondolom, itt már elég sok szempontból. Hogy jött ez az ötlet, hogy te miért írtál könyvet? hogy orvosok azért nem szoktak meg mentáligénések attól függetlenül, hogy rengeteg gondolatuk meg biztos, hogy nagyon nagy bölcsességre tesznek szert. Ez érdekelne, meg azt ne felejtsük el, hogy az is nagyon érdekel, hogy te kifejezetten említed itt, és írtad nekem, hogy te egy emberközpontú embernek tartod magad. Tehát, hogy neked nagyon fontos a humánum, és ugye ezért is örülök, hogy így el tudtál jönni. Meg azért is, ezt akartam mondani az elején, hogy május hónapban megy le ez a műsor, és az az anyák napja is. Úgyhogy örülök, hogy egy ízig-vérig édesanyja és nagymama ül itt velünk, vagy hát velem, de sok hallgatóval együtt, mert így nagyon szerettem volna így ezzel a kis beszélgetésre is megajándékozni az anyukákat, hogy előttük legyen egy ilyen példa is, mint te, hogy létforrás. Mit csináljunk ezzel? Hogy jött ez a könyv, Évi?
Az úr meghívott arra, hogy lépjek vízre, és az előzményekben az volt, hogy amikor elkezdtem dolgozni, volt egy páciens, és a kezembe adott egy kis pendrive-ot, és azt mondta, hogy hát már ami most így spontán jön és csinálok, nagyon klassz, de hogy szerintem ezt meghallgattam, meg a Aviai Teréz belső várkastélyát, elolvasom, akkor szerintem sokaknak fogok tudni segíteni, és ez különben a Renátónak volt a katekézise a belső várkastélyről.
Igen, Béli Renátó atya, még karmelita idejében.
Igen. És meghallgattam, és ahogy így hallgattam, így azt mondtam, hogy nagyon fontos kulcsokat kaptam a belső várkastélyhoz. És közben pedig én mentem tovább az én saját utamon, és épp Virginia Satirnak a növekedési modelljét tanulmányoztam, meg vittem be a munkámba, és az jött bennem, hogy wow, hogy ez a két hölgy, ez mind a kettő a maga területén zseniális, és hogy az, ami Teréznél a kígyós csúszómászós vidék, és nincs még rá fogalma, az Virginia Satirnak a növekedési modellje. És akkor elkezdtem rajzolni, és így egyszer csak azt láttam, hogy fú, tehát Teréz, amit hoz különben, azt a bibliai emberképet hozza, a teljességet, és én azt használom, hallom így is úgy is, hogy test, szellem, lélek, de én a Terézit hozom, hogy test és lélek, és a psziché, az meg a kígyós csúszómászos vidék. És akkor a belső várkastély hét lakása, központi szoba, és akkor ebbe beintegráltam a Virginia Satirnak a növekedési modelljét. És akkor utána, az igazság, hogy én imádkoztam, és akkor az úr mondta, hogy ez így jó lenne, ha előadnánk. És akkor megszólítottam a Renátót, és csináltunk ebből egy előadás sorozatot, és nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy ez nagyon gazdag, és hogy nagyon-nagyon sok, és újból imádkoztam, és az úr mondta, hogy hát, hogy írjam le. Mondom, de uram, én ilyet nem nagyon tudok, mivel se tudom, hogy kell ezt csinálni.
Inkább teniszezni mennék, mint írni.
Mondom, már a előadásnál is mondtam, hogy én nagyon szeretek a túloldalon ülni, de hogy én előadjak, az uram, nem én vagyok. És azt mondta, hogy nem neked kell, megyünk együtt, és majd csináljuk. Mondom, jó. És akkor tényleg nagyon sokat tanultam ebből is, és akkor én egy évig minden pénteken eleve azt tud, hogy az, hogy én gépeljek, az a legnagyobb kihívás, tehát ez, a számítógépen.
Igen, ezt nem tudtam volna elképzelni, hogy ezt hogy csináltad?
Hát úgy, hogy
diktáltad.
Azt is próbáltam, hogy diktálom, és akkor tesszük írásba, de nem. Tehát az kellett, hogy csend legyen, és egyszerűen én csak írjak. És hogy rájöttem, hogy ezt nem tudom megspórolni, és akkor szeptembertől júniusig én minden pénteken 2-3 órát írtam. És akkor volt a negyedik lakásnál egy mélypontom, mondtam, hogy uram, bedobom a törölközőt, ez nem megy, ez nem jó. Akkor utána így szépen továbbvitt, és aztán júniusban azt láttam, hogy így összeállt. Uh-huh. És akkor utána jöttek még a könyvben az ábrák, tehát utána még egy évet mi dolgoztunk uh-huh. ezzel, és akkor aztán pont különben, amikor a Covid jött, akkor lett kész, akkor hoztam a nyomdából, és előtte, és akkor rá egy hónapra lett a Covid zárás, tehát így született a könyv.
Nagyon jó.
És azóta született kömmel hozzá egy munkafüzet is, ez két évvel, igen, nyáron. Akkor szintén egy hónapot leültem, és minden nap írtam, és az csoda volt, hogy nekem van így egy hónapom, lementem a Balatonra, ilyen azóta se volt, és én egy hónapon keresztül minden nap 3-4 órát így írtam, és csináltam a munkafizetet hozzá.
De jó. Kiknek ajánlod ezt a könyvet? Melyik az a szint, ahol, ahol lenni
akiket
kell?
Akiket érdekel az, hogy az önismeret hogy tud utat nyitni az Istennel való kapcsolatra, és hogyan tudunk az Isten fényében saját magunkra nézni. Tehát ez tulajdonképpen ez az Isten kapcsolat és az önismeretnek az integrációja.
Mm. Mennyire látod ezt hiányműnek egyébként így Magyarországon, vagy hiány cikknek?
A mi szakmánkban egyértelműen.
Uh-huh. Mert nekem burkoltan ez volt a kérdésemben, de hogy ezt te hogy látod?
Igen,
tehát, hogy
igen.
Mit mondanál itt a hasonló művet, ami nem versenyzik, de hogy hasonló témakörben mozog? Mi érinti ezt mondjuk magyar szerzőtől van-e, mert én nem tudok?
Tessék?
Magyar szerzőtől van-e, mert én nem tudok ilyet?
Én sem annyira.
De valami tehát David Benner, vagy ki jut eszembe a harmadkiadótól, aki az önismeret, mint Isten ajándéka, vagy valami ilyesmi a címe, azt forgatgatom néha.
Igazából ez azért szerintem nagyon speciális, mert hogy tehát itt ebben a könyvben a psziché és lélek és lélek és psziché kapcsolatát nézem, a munkámban pedig ott a test is, és nekem azért nagy ajándék, mert hogy mivel a pszichoszomatika területén dolgozom, és nagyon sok páciens úgy jön, hogy ő hozhatja az Isten kapcsolatát is, mert hogy ott is az ügyben is ő szeretne gyógyulni. Uh-huh. Ezért így kitágult a tér, tehát test, psziché, lélek, mind a három területen otthon vagyok, és ott kezdek el dolgozni, ahol a velem szemben ülő biztonságban érzi magát.
Igen,
szerintem a specialitása az, hogy itt Avijai Teréz misztikus teológiájáról van szó, ami önmagában, ha valaki csak elolvassa a belső várkastét, az különben nem egy könnyű olvasmány, és ahhoz azért nagyon fontosak a kulcsok.
Igen.
De ha ezek a kulcsok megvannak, elképesztő mélység van abban a műben, és a szakmán belül meg Virginia Satir növekedési modellje az jobban ismert, de hogy én így próbálom minden lakásban nézem azt, hogy mi van akkor, ha a növekedési modellből indulunk ki, és mi van akkor, hogyha a hétlakásos, a belső várkastély hétlakásos modelljéből, hogy mi akadályoz abban, hogy az Isten kapcsolatban növekedjek, vagy mi akadályoz abban, akár a beteg istenképek kapcsán, hogy akár az rám hogy hat. Tehát, hogy ez oda-vissza, és igaz.
Hát most így az előszobába besétáltunk, és most így az időnk vége felé vagyunk, úgyhogy hát remélem egy kis kert csinálónak ez most így nagyon jó volt, és annyi csak itt még praktikusan, hogy mondjuk, tehát valamilyen önismeret, mert oké az érdeklődés, de hogy azért ez nem csak egy intellektuális út, ha készítettél hozzá egy füzetet, munkafüzetet.
Igen, de azt nem, tehát hogy azt tehát, nem, az csak egyéni használatra, tehát én
értem,
csak
azt egyéni használatra, de hogy jaj, a munkafüzetet azt nem lehet megvenni.
Azt egyelőre még
azt nem. Ja, jó,
igen, csinálok különben ilyen fiataloknak műhely munkát, és akkor ott nekik, velük ezzel dolgozom, meg a praxisban, amikor valakivel spirituális önismeret kapcsán dolgozunk, vagy akár a pszichoszomatika területén ott érkezünk, mert hogy ott jönnek be fontos témák, akkor ott használom.
Jó, akkor ez a könyv az elérhető, ez az más is, ez a Létforrás.
Létforrás is, az a magyar cikken, a Kármelita.
Sarutlan Kármelita nővérek adták ki?
Nem ők adták ki, hanem ott lehet megvenni.
Ott lehet megvenni?
Igen, egyedül ott lehet.
Ó,
igen,
ez jó, eldugtad a...
Kármelita, igen, egyedül ott lehet.
Az ország egyik déli csücskében, akkor Baranya megye magyar szék, ugye a Kármelita közösség, a női ág. Évi, igazából, hát nagyon sajnálom, hogy itt kérlelhetetlenül halad az idő előre. Azért sajnálom, mert úgy érzem, hogy nagyon jó témákat érintettünk, és most így nem tudunk itt így hivatalosan kifelé tovább menni, de majd akkor mi folytatjuk. Talán így zárásként csak az, hogy te akkor most a praxisod szerint még egyszer ugye olyanokat tudsz fogadni, akik kifejezetten pszichoszomatikus tünetekkel, hogy mondjam, bírnak, vagy ilyen tüneteket hordoznak.
Vagy krónikus betegség.
De egyébként,
tehát, hogy már a diagnózisuk.
Egyébként meg most valaki egyfajta életelakadásban van, de nem ilyen krónikus fájdalommal, vagy pedig pszichoszomatikus jelenséggel küzd. Az is, ha éppen van fogadókészséged, megtalál téged, ha
igen,
jól tudom.
Igen, tehát én most igazából szeptembertől tudok majd új kíséréseket vállalni, igen. És a prioritásban a pszichoszomatika van, és akkor ami marad helyem, akkor szokott jönni azért, akár spirituális önismeret útra, ha valaki ezzel akar a maradék helyet, azt
azzal töltött ki.
Azzal töltöm, igen.
És jövőben várható-e valami előadássorozat, amit mondtad, hogy nem annyira szerez, de várható-e ilyen, vagy pedig valahol tartasz-e néha egyébként beszélgetésben elérhető, vagy tartasz-e kurzust úgy, ahol itt tanulhatnak az emberek?
Ugyan kurzust azt nem, igazából, ha meghívást kapok, akkor szoktam imádkozni vele, és akkor, ha időm és energiám engedi, akkor megyek. Uh-huh. De még így, tehát a munka az nekem annyira betölti és kitölti az időmet, megmondom, ez a fiatalokkal való műhely munka, meg lelkivezetés, meg annak, hogy így szerintem most a határaimon vagyok.
És a család és
igen,
az unokák.
Igen, a család, meg az unokák. Igen. Szóval, hogy így. De azért minden szeptemberben azért ezt beviszem imádságba, és ha az Úr valamerre hív, hogy csináljak, akkor arra szokott adni teret is, de most azért elég a határaim vagyok.
Akkor azt kívánom, hogy találd meg az egyensúlyt, amiről beszéltünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Örömmel.
És köszönöm a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak. Ez az Embernek maradni negyedik adása volt. Szeretném megköszönni a technikai munkatársaim Szekeres Zsombor és Bixa Levente nevében is, hogy velünk tartottak. A műsorvezető szerkesztőt Müller Márkot hallották. Ne feledjék, embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is. Találkozunk 4 hét múlva.